Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli 2025. június 4-i kiadása itt a Rádió Café 98.0-án Nyúl Zsuzsival.
És Mihálovics Andrással, és persze a hallgatókkal 0636-980-980 SMS, Viber, WhatsApp, bármin hozzá tudtak szólni a mai adáshoz is.
Így van. Tegyétek is ezt meg, ettől lesz színesebb és informatívabb az adás. Menjünk is tovább.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Egy speciális területre fogunk kalandozni, ez pedig az egészségügyi ingatlanfejlesztés. Egy konkrét példán keresztül fogjuk ezt bemutatni az érdeklődőknek, hogy hogyan is megy ez, mire kell figyelni, stb. Ez pedig az Ezüstfény klinika lenne. Itt van két szakértőnk a stúdióban, Miklós Márton, az Ezüstfény klinika ügyvezető igazgatója, és Pintyőke Marcell, az új klinikai tömböt fejlesztő EB Hungary Invest Kft. Operatív igazgatója. Szervusztok, jó reggelt kívánunk! Pillanat, adok is már hangot.
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, jó reggelt kívánok,
szervusztok! Aki először nem ismerné, ugye magánegészségügyi szolgáltatóról van szó az Ezüstfény klinikával kapcsolatban. Hol van ez, hol lehet vele találkozni?
Mi egy ilyen speciális helyzetben vagyunk a 10., 14. és 16. kerület találkozásánál. Pesti Gábor utcában vagyunk megtalálhatóak. Így gyakorlatilag egy elég nagy területet, Budapest három nagy kerületét fedjük le a szolgáltatásainkkal. Most már 11. éve állunk rendelkezésre.
Igen, és annak idején még egy ilyen 10-15 fős kis csapattal indult, fülőr gégészettel, és aztán gyönyörűen felfejlődött ez a szolgáltatás az elmúlt években.
Így van, szerencsére azt mondhatjuk, hogy ez volt az igény az ügyfeleink részéről, úgyhogy mi egy picit más helyzetben vagyunk a többi szolgáltatóhoz képest. Nem az volt, hogy egy hatalmas nagy rendelővel indultunk, hanem nagyon piciből az igényeknek, illetve az ügyfeleknek a kívánságára fejlődtünk egyre inkább nagyobbra, és most már közel 100-150 fő dolgozik így a csapatban a 15 helyett.
Nyilván a fejlődéssel együtt járt az, hogy az infrastruktúrát, az épületeket is fejleszteni kellett. Az első kérdés az az, hogy ez együtt járt a magánegészségügy robbanásával? Tehát, hogy ti is érzitek azt, amit minden statisztika mutat?
Abszolút érezzük. Kb. Lekövette az egész életünk ezt a robbanást. 10 évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet, és az elmúlt 10 évben változott meg. Sorra jelentek meg az egyre nagyobb klinikák, és azt lehet észrevenni a piacon, hogy koncentrálódnak a szolgáltatások, koncentrálódnak a rendelők, és egyre nagyobb méretekben fogadják a pácienseket, és hátrébb szorultak azok a kisebb rendelők, amiket klasszikusan mondjuk lakásrendelőknek lehet nevezni.
Egyébként itt jegyzem meg, mert ez fontos információ, és talán az én számból hitelesebben vagy másként hangzik, hogy igazából az ország 19. legnagyobb szolgáltatójává nőttétek ki magatokat így ilyen formában, illetve keresztbe régióban a legnagyobb szolgáltatással rendelkeztek legkiterjedtebbel. Így az elmúlt években így aztán nyilván valahol indokolható az, hogy most már egyfajta új épület kiválasztása és a szolgáltatásoknak megfelelő minőségű színvonalú helyet kell majd találnotok a jövőben.
Ez már egy több éves projektünk és nagy vágyunk, hogy meg tudjuk valósítani ezt az új épületet. Most két különböző helyszínen vagyunk, egymáshoz közel, de mégis két különböző helyszínen vagyunk, és szeretnénk egy helyre költözni, illetve egy méltó a céloknak és a méretünknek megfelelő intézményt létrehozni.
Ez is egy ilyen tendencia, hiszen lehet látni a nagyon impozáns és nagyon modern egészségügyi ellátóintézményeket, magánegészségügyi ellátóintézményeket. Sok felé épül ilyen a városban. De ez egy nagyon más terület, mint amivel eddig foglalkoztatok. Ez hogy néz ki, hogy megszületett ez a döntés, hogy kinőttétek, sok helyen vagytok, összeköltöznének, stb. És onnantól ezt házon belül, hogy hol legyen, ki kivitelezze, ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Területkiválasztás, stb.
Házon belül azért nehéz megoldani, főleg úgy, ahogy említette te is, hogy nincsen ilyen jellegű tapasztalatunk. A tervek, a vágyak azok megszülettek, és utána kerestünk olyan partnereket, akik abszolút profik és ezzel foglalkoznak. Itt egészen a tervezéstől a kivitelezőnek a kiválasztásáig, és így találtunk rá egy olyan partnerre az EBA személyébe, akivel abszolút biztosítottnak látjuk azt, hogy egy minőségi és szuper épületet fogunk tudni építeni a klinika számára.
Akkor forduljunk egy kicsit Marcelhez. Nektek ebben van rutinotok? Egészségügyi épület ingatlan fejlesztésekben?
Mindenképpen. Nálunk elég széles az óló. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EBH is úgy élte meg az elmúlt 21 évét, hogy amilyen tendenciák voltak éppen kivitelezésben, építőiparban, ingatlan fejlesztésben, mi mindig arra próbáltunk bővülni, és arra próbáltunk szakmai energiát tenni, úgyhogy így azért bejött az egészségügyi fókusz is. Mi elég régóta foglalkozunk egészségügyi épületekkel, elsősorban eddig ugye közegészségügyi épületekkel foglalkoztunk, Salgó-Tarjáni Kórház Onkológiai Intézet. Egyébként nagyon érdekes történet, hogy ott például úgy kellett az onkológiai intézetet kialakítani, hogy egy ablakon keresztül kellett bejárni, és be volt zárva az onkológiai intézet. Ablakon keresztül építettük gyakorlatilag szinte az új szárnyat, majd utána a régi szárny, mi is csináltunk járóbeteg ellátóközpontot. Hát én azt gondolom, hogy a tapasztalat meg a rutin megvan, azért van olyan érzékeny pálya, mint mondjuk egy ipari csarnoknál, egy technológiai csarnoknál.
Ezt akartam mondani,
hogy
ez nagyon speciális, tehát ez nem mindenkiért az egészségügyi ingatlan fejlesztés, az építéshez?
Biztos, hogy nem. A mostani tendenciák ugye azt mutatják, szerintem ez egy érdekes adat lehet, hogy az ingatlan fejlesztés az megint nagyon szexi lett ugye
a piacon.
Háromféle pórus van most. Az egyik az a lakó, mi is fejlesztünk lakót az Üllői úton, elég nagyot, a másik az ez a well-being, a turizmus része, a szállodák, megint csak azt mondom, hogy mi is fejlesztünk szállodát ugyanott ebben a blokkban, és a harmadik a magánegészség, ugye az egészségügyi ellátás, ahol most azért látjuk azt, hogy közegészségügyben is, magánegészségügyben is van egyfajta föllendülés, mi így akadtunk össze egyébként, és egy olyan közös munkaeredménye ez, ahol azért nagyon sokat kell az előkészítésben is együtt gondolkodni a megrendelővel, aki be fog költözni.
Miben speciális ez a terület? Elsősorban... anyaghasználat, vagy
tervezés, nem,
tervezés vagy a kivitelezésben kell előre gondolkodni? Ez hogy néz?
Elsősorban abban, hogy tényleg a szószoros értelemben egy egészségügyi intézményt építünk, ahova emberek egészségügyi problémákkal egy steril környezetet várnak el, egy jó megközelíthető környezetet várnak el, egy szép környezetet, egy jó életteret. A rendelőket pedig úgy kell kialakítani, hogy ott akár most megint csak vissza tudok ugrani, mint egy autógyárban a finom technológia, itt az ember a finom technológia, és az emberrel kell egy teljesen egy steril környezetbe bánni. Illetve megint csak ami még hozzájön, hogy ott van a megülő energiák, ott van az energiatudatosság, energiahatékonyság, ezeket nekünk mind bele kell építeni ebbe az épületbe, hogy megfeleljen az elvárásoknak.
Márton, voltak speciális elvárásaitok?
Abszolút, ugye, ha helységeket külön nézik, akkor mindegyiknek egy más funkciója van itt. Elsősorban a szakrendelésekhez kell igazodnunk, illetve ahhoz, hogy ezek a szakrendelések egymást tudják segíteni. A tapasztalatunk alapján együtt leültünk, kigondoltuk azt, hogy melyik helységnek mi lenne a legoptimálisabb funkciója, és ezeket aprólékosan tényleg attól kiindulva, hogy hogyan érkezik a beteg, hova irányítjuk tovább, ott mekkora helyigény van, milyen jellegű vizsgálatok voltak, ezeket részletesen végig kellett gondolni.
Drágább egy ilyen beruházás, Marcel, mint egy átlagos bármilyen, akár turisztikai fejlesztés, akár lakásfejlesztés, mondjuk négyzetméterre vetítve? Nagyobb a költség?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a mai trendeknek megfelelni, aki igényeset és jót akar építeni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az épület típusától vagy funkciójától val együtt eltérnek az árak is. Mi ezt úgy hívjuk ezt a projektet egyébként házon belül, hogy a Luxus STK. Szerintem ez tök jó, igen, tök jó megnevezés.
Mindenféle pejoratív
fácsó. Abszolút, persze. Tehát, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy igen, itt luxus körülmények között kapnak majd.
De ez egyébként elvárás? Mind a kettőtől érdekel, tehát a megrendelői oldal is elvárás, meg a beteg oldalról is?
A luxus sokféleképpen lehet értelmezni.
Hát ugye mi a luxus, attól függ, hogy lepukkant állami rendelőből átmegy egy ilyen magánegészségügyi intézménybe az ember, akkor legtöbbször kamillázik, hogy menjünk.
Meg önmagában az egészség is szerintem most már lassan a luxus és a vagyon kategóriával fog tartozni.
Elég erős a kontraszt. Mi az STK szót azt azért szoktuk használni, mert hogy járóbeteg ellátás, és teljes körű ellátásra törekszünk. A luxusból pedig azt, hogy egy minőséget szeretnénk képviselni, mind az épület, mind az ellátás színvonalában.
Vissza egy kicsit a projekthez. Miben különleges ez a modell, amiben gondolkodtok a megvalósítás tekintetében?
Hát a megvalósítás részében van egy egyedi és elég különleges elem. Uh-huh. Ez pedig az, hogy egy közösségi összefogáshoz hasonló szintre emeltük. A mi történetünk, ezt kevesen tudják, de úgy indult 10-11 évvel ezelőtt, hogy egy baráti családi összefogásból, nagyon minimális tőkéből. Most ezt egy picit felturbozzuk, azért egy jóval jelentősebb tőkéből, de egy közösségi összefogásra, egy befektetési ingatlan alapon keresztül.
Ez mit jelent? Hogy van egy ingatlan alap, aki ez iránt érdeklődik, és hisz a magánegészségügyben, és ezen belül is a ti üzleti modelletek, mert az lejegyezhet befektetési jegyeket? Körülbelül ezt így kell elképzelni?
Körülbelül ezt jelenti, így van. Mi elsősorban a partnerekre, azokra az ügyfelekre, akiknek van már személyes tapasztalata.
A betegekre,
így van.
Ez valóban újszerű, hogy én azt mondom, hogy hozzátok járok gyógyulni, ti nagyon fejlesztetek, nagyon elégedett vagyok veletek, és akkor erre pénzt is áldozom a saját gyógyulásomra, vagy a saját
az új klinika
ellátásom színvonalának növelésére.
Illetve kiegészíteném azzal, hogy vannak olyanok, akik az elmúlt 10 évben végigkövették a mi fejlődésünket. Egyrészt van egy bizalom, látták, hogy hogyan és hogy fejlesztjük a rendelőt, és most némi lehetőséget kapnak arra, hogy a következő 10 évnek a fejlesztéséből, vagy fejlődéséből is mondjuk részesüljön.
Mit kapnak cserébe a szép új klinikai tömbön kívül? Ha valaki ezt lejegyzi, ezt a befektetési jegyet, fogalmazzunk így.
Ez gyakorlatilag egy pénzügyi termék.
Tehát nem az a cél, hogy akkor te, nem tudom én, VIP ellátást fogsz kapni a majd megépülő dologban, ha van ilyen jegyet, hanem ez kőkemény hozamot is termel?
Így van.
Egyébként azt szerintem fontos hozzátenni, hogy én szerintem egy nagyon jó jel erre a projektre, hogy a kivitelező mi is beszálltunk egyébként. Tehát, hogy mi is azt mondtuk, hogy ez egy annyira jó termék, és egy annyira jó perspektíva, hogy ebben mind befektető mi is beszálltunk.
Ez tök jó, tehát, hogy semmilyen hitelt nem vettetek fel ehhez, hanem azt mondtátok, hogy a saját erőtöket és egyébként a közösség erejét felhasználva jön létre ez a projekt.
Így van.
Ha már itt tartunk, bocs, tudom, hogy valahol a záró gondolatok közé kellene ezt tennünk, de ha már ennél a témánál vagyunk, kik és hol és hogyan tudják ezeket a befektetési jegyeket.
Ezt akartam én is kérdezni, meg ugye befektetőként egyből megszólalt a Vészcsenge, hogy milyen pénzügyi garanciák vannak a konstrukció mögött.
Én azt tudom javasolni, hogy akit érdekel ezzel kapcsolatban a részletekkel, több információt szeretne megtudni, a weboldalunkon megtalálhatóak ezek az információk, és nagyon szívesen állunk rendelkezésére mindenkinek. Egyértelmű, hogy felvetődnek kérdések. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 4 évben olyan részletesen kidolgoztuk ezt a projektet, és olyan partnereket választottunk magunk mellé, hogy mindenkibe a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, és utána nyugodt szívvel tudnak gondolkozni.
Mi pedig azt tudjuk garantálni, hogy ez meg fog épülni az elvárt minőségben, ez az épület és határidőre, úgyhogy szerintem ez egy jó projekt.
Egyébként nagyjából a büdzséről lehet tudni valamit, hogy ez mennyibe fog kerülni, mikorra tervezitek az átadás, stb. Ez érdekes lehet. És hogy az átadáshoz kapcsolódik nem tudok jobb szót, futamideje ennek a befektetési alapnak?
Így van, kapcsolódik a futamidővel. Az átadás, maga a kivitelezés az 18 hónapra kalibráltuk be. Nyilván ennek vannak még utána folyamatai, hogy az átadás megtörténhessen. Én egy 2 éves átadási időtávban gondolkozunk, és ezt összhangba tettük a befektetési lehetőségeinket is.
És ez ugye 2 év, És a büdzsé az mekkora?
Itt is két részre bontanám. A teljes keret az közel 4 milliárd forint, ennek az építési része egy 3,5 milliárdos költséget jelent.
És hogy oszlik meg a... Mert ugye ez nem hitel, tehát hitel nincs a konstrukció mögött.
Nincs.
Vagytok ti, mint szakmai hátterű, és nyilván a tulajdonosok is beletettek pénzt ebbe a fejlesztésbe, ugye?
Igen.
És ehhez jön még a befektetési alap rész, ha jól értem, és ezeknek a egymáshoz viszonyított aránya, ez hogy néz ki?
Ez körülbelül 40% a tulajdonosi hozzájárulás, és 60% pedig a befektetési alapon keresztül.
Jó. Ez zajlik, ez a befektetési jegyértékesítés már?
Így van, ez hónapban május folyamán indítottuk el az értékesítést, és legkésőbb július végéig szeretnénk lezárni és elindítani az építkezést.
Eddig hogy áll ez a történet?
Eddig úgy áll,
mert ambíciózus cél, tehát hogyha nem jegyzik le a befektetési jegyeket, akkor nem épül meg az ingatlan, ha 60%-át kell összedobni.
Akkor van egy nagy kérdőjel, így van, hogy miből valósul meg az ingatlan. Ennél azért mi több reménnyel állunk hozzá a történethez. Jelenleg a befektetési alap feltöltésének olyan 40-50%-a között vagyunk, úgyhogy hozzávetőlegesen két hete fut a jegyzés.
A hozam az honnan származik a befektetési jegyen? Tehát, hogy ha megépül ez a klinikai tömb, akkor nektek felpörög az üzletmenet, és abból fizetitek a hozamot?
Részben igen, részben pedig utána gondolkozunk egy banki finanszírozásba és annak a segít vagy kiváltásába. Ugye amiről mi itt lemondunk elsősorban az a épületnek az építési költsége és az utána képviselt értéke, mivel mi nem ingatlanfejlesztők vagyunk, nem ezen szeretnénk ugye profitot elérni, hanem arra törekszünk, hogy el tudjuk indítani és tovább tudjuk bővíteni a klinika működését, úgyhogy ezt a kettő közötti különbséget, hozamnövekedést szálljuk elsősorban.
Már csak egyet árulj el, ez pedig az a kérdés, hogy nem élből bankhitelben gondolkodtatok, mert ez tényleg egy nagyon formabontó finanszírozási modell.
Igen, nagyon innovatív hozzáállás.
Mert hogy ugye, ha nekem, én valamit szeretnék vállalkozóként fejleszteni, akkor mit csinálok? Bemegyek a bankhoz, hogy ez az elképzelésem, jó napot kívánok, tudnak-e hitelt adni? Ti nem ebbe az irányba indultatok ezzel a befektetési alappal.
Mi nem ebbe az irányba indultunk. Alapvetően van egy olyan hozzáállásunk, hogy az egész működésünk során soha nem a trendeket vagy az átlag viselkedést próbáltuk meg mi is végigvinni, hanem próbáltunk új ötleteket behozni. Itt egyrészt úgy érezzük, hogy most van lehetőség arra, hogy egy nagy fejlesztést meg tudjunk valósítani. A banki konstrukciók lehet, hogy egy fél évvel, évvel később tudták volna csak nekünk vagy számunkra lehetővé tenni azt, hogy elinduljon a beruházás. Itt van egyrészt egy önerő vagy egy ilyen tőkepótló része. A másik történet pedig az, hogy sokkal rugalmasabbá tudjuk tenni ezáltal az építkezést, sokkal közelebb tudjuk hozni ahhoz a közösséghez, akikkel együtt dolgozunk, akikkel most is együtt építjük a klinikát.
Azt mondtad, hogy nem trend mostanában ilyenekben gondolkodni, de szerintem ezzel a lépéssel is, ha megvalósul, abszolút trendteremtőek tudtok lenni az egészségügyi finanszírozásban mindenképpen, mert hogy valahol az érdekeltség is benne van. Tehát én, ha beteg vagyok, akkor egyébként miért ne tennék azért, hogy egyébként egy új komplexumban.
Főleg, ha még hozamot is kapok
igen,
utána.
Igen, szóval.
Oké, nagyon érdekes volt, urak, köszönjük, hogy itt jártatok nálunk, és akkor sok sikert az építkezéshez és a befektetési alapnak a kifuttatásához is. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Az elmúlt percekben Miklós Mártonnal, az Ezüstfény Klinika ügyvezető igazgatójával és Pintyőke Marcellal, az új klinikai tömböt fejlesztő EB Hungary Invest Kft. Operatív igazgatójával beszélgettünk. Egészségügyi ingatlan fejlesztés volt a téma.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig Muhi Gergő vezető elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát hogy alakul a mai tőzsdei kereskedés? Van-e forgalom, van-e markáns iránymutatás, akár Európában, akár a futures-ökről, a tengeren túlon, mik a kilátások?
Forgalom az általában a modellnek megfelelő. igazából az látható, hogy inkább optimisták ma a befektetők. A Bux Index is elég jó kezdett ma. Közel 1%-os emelkedésben van, és most éppen 96.750 ponton az index. De egy hívó papíron bucsitak között a MOL közel 7%-kal ma reggel, de ez igazából egy ilyen technikai dolognak köszönhető, ugyanis ma kereskedik először az osztalék szelvény nélkül.
Hát ezt már láttuk a Richternél is a héten, ugye épp tegnap elég komoly mínuszt hozott össze a Richter. Ezért köszönhető a MOL-nak ez a... De nagyobb mértékben esik vissza, mint amennyi az osztalék szelvény értéke, vagy nagyjából annyit, és akkor nincs itt semmi baj?
Pont, hogy kisebb mértékben. Tehát, hogyha ezzel a 275 forintos osztalékkal korrigálunk, akkor igazából az 7%-os csökkenés értéke, inkább ilyen 1-1,5%-os növekedés látunk ma reggel.
Szuper.
Úgy igazából itt is igaz az, hogy alapvetően biztató a hangulata a befektetők részéről. És itt igaz a többi blue chip papírra is. Az OTP közel 6,1%-kal tud emelkedni, és most éppen 27.050 forinton áll, míg a Richter 0,9%-os emelkedéssel 10.140 forinttól emelkedni. A nagypapírok közül igazából csak a Magyar Telekom esetében látunk egy kisebb foltot csökkenést, itt 0,3%-kal 1750 forintig csökkent az árfolyam.
Oké, milyen a nemzetközi hangulat?
A nemzetközi hangulat az szintén hasonló, a legtöbb nagynyugat-európai index 0,3 és 0,8% közötti mértékben emelkedik, tehát mondhatjuk azt, hogy a BUX az nagyjából beleillik a régiós folyamba. Igazából itt az a furcsa, hogy alapvetően ma reggel inkább negatív híreket lehetett olvasni, ugye egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a kínai ritkaföld fémkorlátozások kellemetlenséget okozhatnak az európai iparnak, és legtöbb autógyártó már attól aggódik, hogy nyár végére esetleg csökkenti a kiskertermelést, és meglepő módon ez nem igazán zavarja a befektetőket. Itt arra számít mindenki, hogy valamilyen módon csökkenni fognak ezek a kereskedelmi csalódások, és valahogy ezek inkább csak rövid távon okoznak meg problémát, hosszú távon úgy tűnik, hogy nem aggódnak ettől a befektetők.
Uh-huh. Oké, okay. Lesz-e valami piacot mozgató esemény, amit előre lehet tudni?
Lesz, több dolog is. Ugye ma fontos adatok érkeznek. Egyrészt a kontinensről megismerjük a legfrissebb szolgáltatóipari és kompozit beszerzési menedzser indexeket. Itt alapvetően az előrejelzők nem számítanak a változásra, többnyire az elmúlt napokban látott értékeket várják a legtöbb országból, illetve Amerikából lesz még egy fontos adat ma, megismerjük az ADP foglalkoztatottsági adatokat, és itt szintén egy pici optimizmusra adhatok ott, hogy a legtöbb elemző némi javulásra számít. A korábbi 62.000 fős bővülésről most úgy tűnik, hogy májusban már 114.000 fővel bővületett az amerikai foglalkoztatásokat.
Nézzünk a devizapiacon szét. Meghökkentően stabil a forint az euróval szemben. Hetek óta ez a 400 és 405 közötti sávban oldalazik. Most éppen mi a helyzet?
Így van, úgy tűnik, hogy ebből a rendkívül szűk sávból ma reggel sem tud kiderülni a forint, sőt, igazából az látható, hogy a keleti gyengülés után ma ismét egy picit erősödik a főbb devizákkal szemben, így most az euróval szemben 403,57 forinton kereskednek a magyar devizával, míg egy dollárért most éppen 354,1 forintot kérnek.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedést kívánunk!
Köszönjük, szép napot nektek is!
Szervusz, szia-szia! Az elmúlt percekben tőzsdenyitási információkat hallhattatok Muhi Gergely vezető elemzőtől.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No kérem szépen, hát képzeljük el, hogy halvány harangvirágot találtak a budai hegységben, ezen belül is a budakeszi vadasparttól nem messze. Hát most mindenki felszaladt a patkára, és nem tudja, hogy miért adunk ennek hangsúlyt.
Nem is annyira
maga a növény, igen, illetve ennek a populációja fontos, hanem hogy ez az egész hogy kezelődik, milyen folyamatok vannak a háttérben. Tehát a harangvirágról is, meg a mögöttes folyamatokról beszélgetünk majd Exner Tamás erdőmérnök ökológussal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Egy kicsit kalandos volt ez a harangvirág fellelés, ugye, mert hogy ott bukkant fel, ahol senki nem várta.
Így van, ez a Budai hegységben az egyetlen populáció, ez a viszonylag ritka, ám nem védett faj, az északi középhegységre jellemző, tehát itt a Dunántúli középhegységben nagyon pontszerű előfordulásai vannak, legközelebb így a Gerecsének a távolabbi részén, illetve a Vértesben egy-egy hely.
És ugye most a budakeszi természetvédők nyílt levelet írtak, mert hogy ez a populáció, tehát a halvány harangvirág populációja veszélybe került. Minek köszönhető ez, illetve mit szeretnének elérni vele?
A Budakeszi Vadaspark itt egy parkolót tervez. Igazából van már három parkolójuk, de hogyha ilyen mega rendezvényeket szeretnének itt szervezni, ami nem igen az erdőbe való, akkor egy úgynevezett szükségparkolót létesítenének. Ez a parkoló, ez lefedi a halványharangvirág állományának a teljes egészét, tehát gyakorlatilag kipusztítanák a tájegységből ezt a dekoratív virágfajt. De sok más baj is van ezzel a parkolóval, tehát tehát ez pedagógiailag és közlekedéstechnikailag ez egy gyakorlatilag múltszázadi megoldás, hogy a természeti látnivalókhoz hozzuk minél közelebb az autós forgalmat.
Ne kelljen már a harangvirág miatt 5 méternél többet gyalogolni, valahogy igen. Így lehetne leegyszerűsíteni ezt a problémát.
Igen, tehát hogyha megnyitnák a Vadaspark kapuját, akkor nagyon sok autós azt is örömmel venné, hogyha így az autóval körbe tudna ott járni, és az ablakból fotózni, illetve simogatni az állatokat. Ez nyilván egy túlzás.
Egy ironikus megjegyzés volt, igen.
Ebbe az irányba megyünk, igen.
Javítsunk ki, ha tévedőek, de ez egy Natura 2000-es terület. Ezzel a kifejezéssel nagyon sokat találkozunk. Kevesen tudják, hogy ez micsoda. És ezek után minimum érdekes, hogy ott építkezni akarnak.
Hát építkezésről itt nem beszélhetünk. Igazából egy talajrendezés lenne, és valószínűleg sóder szórnának. Ebben az a gond, hogy a vízügyi hatóság, tehát a katasztrófavédelmi és vízügyi hatóság a karsztvízvédelemre hivatkozva ezt a korábbi terveket elutasította. Most nem tudjuk, hogy ez hogy történt, én annyira nem látok bele a tervezési folyamatba, de ez több év után valahogy mégis engedélyezésre került, ami teljesen rejtélyes.
És, Natura hát 2000-es, az mit jelent ez a szó, hogy Natura
2000-es az az Európai Uniónak egy védettségi fokozata. Hát sajnos viszonylag gyenge védettséget jelent, tehát Natura 2000-es területeken, főleg Magyarországon sok mindent meg lehet tenni.
Hogyan foghatni egyébként ott a helyi ökoszisztémára? Mert ugye most kifejezetten egy növénypopulációról, virágpopulációról beszélünk, ez ugye a halvány harangvirág, de vajon ott a többi élőlényre, az ottani ökoszisztémára, amit parkolóként, ugye földrendezéssel, stb.-vel fognak majd rendezni, hogyan foghatni ott a tárra?
Hát ez egy viszonylag csendes, forgalommentes, ilyen rekreációra alkalmas sziget volt. Ugye ott van a híres Ilfatisztás, ahol nagyon sok család a hétvégéjét tölti, ott grilleznek, a gyerekek játszanak, forgalommentes hely nagyjából. Emellett vezetnék át ebbe az új parkolóba rákötő utat. Az konkrétan a levegővédelmi és zajvédelmi hatásterülete ennek a parkolónak, ugye az nem csak magán azon a helyen jelentkezik, ahol a gépjárművek vannak, hanem attól van egy meghatározott zóna, ilyen 40-50 méter, ez benyúlik a szilfatisztás területre, sőt a vadasparknak a bemutató részére is, tehát az állatokat is stresszelheti, amelyek ott ennek a közelében vannak ketrecben.
Hadd kérdezzem meg azt, mert ilyenkor meg a, nem tudom, hogy fogalmazzak, a haladást pártolók meg felhorkannak, hogy nehogy már egy nyomorult harangvirág miatt ne lehessen parkolót létesíteni valahol. Hogy a kérdés ennél azért fontosabb és mélyebb, hogy össze lehet hangolni egyáltalán a természet és környezetvédelmi szempontokat bizonyos fejlesztésekkel?
Az igényeiben, igen.
Természetesen, hát erre több javaslatot is adtunk. Itt meg lehetne oldani fenntartható módon a vadaspark megközelítését. Például lehetne ezeket az ismert ilyen gumikerekes kisvonatokat indítani, amely gyerekeknek nagy örömet jelentene. Tudni kell, hogy a busz megálló az körülbelül negyed óra sétára van, ami erdős, kellemes területen vezet keresztül. Oda lehetne akár interaktív táblákat felállítani.
Tanösvényt létesíteni.
Például, tehát ezt egy élményé lehetne tenni, az odagyaloglást, és egyébként nem arra kellene törekedni.
Ez egy nagyon jó ráhangolódás is lehet egyébként a természetre, hogy leszállsz a buszról, és aztán elsétálsz a 10-15 percet. Csak ezt most csak, bocs, csak így zárójelben teszem hozzá.
Így van.
Mi a helyzet? Mit szól? Egy kicsit azért... Az is pikáns, hogy pont a vadaspark, nem tudom, hogy a vadaspark döntött erről, de pont a vadaspark érdeke egy szolgáló fejlesztés
kapcsán
okoz
nem
sérelmet
meg,
a természetnek.
Igen, a
tehát, hogy így, nekem ez így egy kicsit furcsa.
Így van, a vadaspark a Pilisi Parkerdőgazdasághoz tartozik, akik most kaptak az OTP banktól éppen 200 millió körüli összeget, környezetvédelmi és turisztikai, ökoturisztikai célú fejlesztésre. Ebből azért sok mindent meg lehetne valósítani, ami fenntartható lenne, és valóban a természetvédelmet szolgálná, nem pedig a bizonyos területeknek a környezeti terhelését növelni. Tehát mi ezért egy nyílt levelet is írtunk a finanszírozónak is, a Pilisi Park Erdőgazdaságnak, a Vadasparknak és az ebben projektben résztvevő cégeknek, hogy ezzel a fejlesztéssel párhuzamosan legyenek szívesek megóvni ezt az élőhelyet, megóvni ezt a fajt, és hogy ezt a pénzt ezt inkább valóban természetvédelmi és fenntartható szelíd rekreációs célokra fordítsák.
Tibor, milyen kilátások vannak arra, hogy ezt a nyílt levelet komolyan veszik, hogy a kérdéseket meghallgatják, és aztán elállnak ettől a szándékútól, vagy valamilyen konszenzus születik ebben az ügyben?
Ezt még nem tudjuk, mert a választ még nem kaptuk meg erre. Hát közérdekű levélként, nyílt levélként írtuk a címzetteknek. Reméljük, hogy válaszolnak, és nagyon reméljük, hogy pozitívan, hiszen ezek a szereplők, ezek mindannyian az a közös bennük, hogy ők egy zöld imázs kialakítására törekednek a közvéleményben, és minden egyes cikkükben ezt hangoztatják, hogy ők mennyire a természet barátai.
Hát reméljük tesznek is ezért. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Sok sikert ebben a küzdelemben.
Nagyon szépen köszönjük.
Viszont hallásra, minden jót kívánunk.
Viszont hallásra, szép napot.
Exner Tamás erdőmérnök ökológussal beszélgettünk, annak kapcsolatban, hogy a budakeszi vadaspark mellett halvány harangvirágra leltek, ami unikum, de lehet, hogy nem régen megtalálták, és el is fog pusztulni ez a populáció, mert parkoló fejlesztés van, és itt a mögöttes folyamatokba avattuk be kicsit a hallgatókat.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nem
de
kell
ne
mindig...
ezzel hagyta abba ez a csávó.
De nem kell mindig rosszra gondolni, ha az embernek a fején ott marad a fülhallgató. Előfordulhat, hogy a műsorvezető is csak szeretné meghallgatni éppen azt a számot, ami szól.
Igen.
Ez így van. Igen. Ez egy jó szám.
No, hát a műsor idő meg lepergett, hiába próbálta megállítani az idő kerekét a két műsorvezető. Ha azt hittétek, hogy holnap megúszátok, nem úszátok meg, mert az áccsal megint én leszek. Én nem tudom, ez mi. Nem megint ez. Még el se kezdődött a nyár, ezek mindegyik nyaralt már. Elhiszed? Kérdezem Czoller Anditól.
Aki szintén megy nyaralni. Még azért egy pár hét.
Na milyen volt? Csípett, karmolt, harapott? Ez most egy elég rázós műsor volt, Zsuzsi.
Hát csípett, karmolt, harapott, egy ilyen kellemes rezümé szerepben próbáltam itt melletted érvényesülni, néha egymás szavába vágva, de hát ez ilyen műfaj. Tehát tudod, azt szoktam mondani a Sanyi, hogy boxteremben mindig fönt van a kezed. Tehát,
így van, a Millás reggelében meg a lábad is.
Ez így van, tehát készülni kell arra, hogy mikor...
Igen.
mikor kerülsz helyzetbe, úgyhogy én próbáltam ezeket kihasználni. Szerintem nagyon jó adást készítettünk, nagyon izgalmas témák voltak. Béralkuról beszélgettünk, digitális szájhagyományról, egy új innovatív ingatlanfinanszírozási lehetőségről, szóval
és ja, végül, de nem utolsó sorban, egy szál harangvirág.
Igen,
nem fogom elénekelni, mert tömegpusztító fegyverként hatna ez. Czoller Andi megköszönte, ezt felírtam a kis papírkámra. Akkor menjünk olyan vizekre, ami az ő terepe, azaz híreket fog mondani, ezzel zárul a Millás reggeli. Mindenki figyeljen a mikrobiomjára, mert ha nem, akkor Bulgária le fog hajrázni bennünket. Az összefüggés
és az
most nem...
És az UV-sugárzásra is.
Arra is.
Fényvédőt fel.
Az is pusztítsa a mikrobiomot. Nagyon figyeljünk, salapka. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.